Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. június 18-án este 8 óra 12 perckor meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a digitális világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: globális felmelegedésnek, a föld átlaghőmérsékletének emelkedését nevezzük. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás okának az ember tevékenységét nevezi meg. A 20. században, és különösen az utóbbi évtizedekben ez gyorsabb volt, mint a megelőző néhány évszázadban, és a folyamat várhatóan folytatódik. Kérdés, hogy a hőmérséklet változása milyen mértékben az emberi tevékenység következménye. Ma esti témánk a globális felmelegedés, az időjárás és a hőmérséklet változása. Meghívott dr. Csegzi Sándor fizikus, a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem igazgatója, akit egyben köszöntünk is a stúdiónkban. Szervusz Sándor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és munkatársait, és egy olyan témában találkozunk újból a hang útján, amikor teljesen világos, ha kitekintünk az ablakon, vagy az elmúlt napok viszontagságaira gondolunk, főleg a Székelyföld vonalán, ahol a mindenféle jelzések következményeit élték meg az emberek, teljesen világos az, hogy nem értelmetlen ez a téma, amit javasoltál erre a beszélgetésre, és én azt remélem, hogy a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói érdeklődéssel és hát tapasztalatokkal, új ismeretekkel maradnak ezen műsor után is.
Hölgyeim és uraim, szokásunk szerint most is elmondjuk a műsor elérhetőségeit. SMS üzenőfalunk a 0740-274-165. A műsor a megújult honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. És még egy elérhetőség: Facebook Marosvásárhelyi Rádió digitális világ. 9 óráig várjuk tehát az önök kérdéseit, a javaslatokat és persze a hozzászólásokat is. Mai témánk tehát a globális felmelegedés, az időjárás és a hőmérséklet változása. Sándor, ahogyan azt a műsor első perceiben említettük, az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás okának az ember tevékenységét nevezi meg. Kezdjük innen a mostani beszélgetésünket.
Ez egy nagyon reális felvetés, hisz a természet állandó változásnak van kitéve, illetve erről szól a természet, hogy folyamatosan történik valami, ami más, mint ahogy az előző időszakban megszokta azt a világ. Mi úgy tudjuk pillanatnyilag, hogy az ember az, aki értelmesen le tudja reagálni ezeket a változásokat, illetve az ember az, amelyik tevékenységével radikálisan befolyásolja a változásoknak a folyamatát. Viszont ez nem egyértelműen így van, hisz egy vulkán kitörés elég ahhoz, hogy egy teljes új állapotot teremtsen a földkerekségen, vagy egy földrengés, vagy más típusú olyan természeti jelenségek, amelyek globális hatással vannak a környezetre, illetve az időjárásra, ugye, mert ez, amin keresztül a legkönnyebben, legérzékenyebben tudjuk lereagálni a változásokat. Itt hőmérséklet változásról beszélünk, és ez egy olyan tényező, amivel általános formában ki tudjuk nevezni, vagy ki tudjuk fejezni a változásokat. Kimutatott tény, hogy az elmúlt 100 évben hogyan melegedett, hogyan gyorsult fel az átlag hőmérséklet növekedés egy évre lebontva, és az összefüggés az emberi tevékenységgel teljesen egyértelmű. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni azokról a jelenségekről sem, természeti jelenségekről sem, amelyek közben lejátszottak. Voltak vulkánkitörések, voltak földrengések, voltak olyan egyéb típusú megjelenések, amelyek egyféleképpen következményei az emberi tevékenységnek, vagy következményei azoknak a természeti jelenségeknek, amelyek időközben lezajlottak. És természetesen ezekről részletesebben lehet beszélni. Érdekes módon az utóbbi tanulmányok alapján kiderült, hogy például a szarvasmarha tenyésztés nagy mértékben befolyásolja az éghajlatváltozást. Na most ezt természetesen meg kell magyarázni. Ma minden beavatkozást, a mesterséges beavatkozást a természet dolgaiba a széndioxid kibocsátásra fordítjuk le. Itt nyilván, hogy nem csak széndioxid kibocsátásról van szó, hanem mindenféle részecske kibocsátás, más típusú üvegházhatással bíró gázaknak a kibocsátásáról van szó. Viszont azért, hogy könnyebb legyen a mérése, könnyebb legyen a kimutatása, könnyebb legyen az összehasonlítása bizonyos hatásoknak, ezért úgy döntött a világ tudományos környezete, hogy mindent ekvivalálunk, egyenértékűvé teszünk a széndioxid mennyiséggel. Erre vannak egyszerűbb vagy bonyolultabb képletek, és akkor a széndioxid segítségével fejezzük ki ezeket a mennyiségeket. Egy autó például az üzemanyag elégetése során nem csak széndioxidot bocsát ki, szénmonoxidot is, mindenféle nitrogénnel kapcsolatos jelenségeket, illetve szemcséket is kibocsát, de a teljes kibocsátási érték le van képezve egy széndioxid mennyiség ekvivalásával, és akkor így ki lehet számolni azt, hogy 100 000 autó, 1 000 000 autó az átlagfogyasztásnál milyen formában bocsát ki úgymond széndioxid egyenértéket, illetve milyen ellenintézkedés kell ahhoz, hogy ezeket a kibocsátásokat valamilyen formában csökkenteni lehessen, illetve kompenzálni lehessen ellen intézkedésekkel. Ezek kerülnek be azokba a hivatalos dokumentumokba, amelyeket említettél te is. Tehát amikor széndioxidról beszélünk, hogy a széndioxid mennyiség az oka az éghajlatváltozásoknál, ami egyértelműen kimutatható, és azt hiszem, hogy ez már nem kérdés senki számára, hogy a légköri tevékenységek intenzívebbek, sokkal kiszámíthatatlanabbak, mint sok néhány évvel ezelőtt. Viszont nem csak a széndioxidról beszélünk akkor tulajdonképpen, amikor ezt említjük. Szarvasmarha termesztés, vagy a szarvasmarha tenyésztés során nyilván, hogy inkább a metánra kell gondolni, ami szintén egy üvegházhatású gáz, és egyértelműen kimutatott, hogy az a metán, amely mennyiség, amit a világszinten tenyésztett szarvasmarhák keltenek, vagy kibocsátanak egy nap, az nagyon nagy mértékben hozzájárul az üvegházhatás fokozásához a Földön. Mit jelent az üvegházhatás? Azt jelenti, hogy bekerül a nap által kibocsátott földfele kibocsátott sugárzások bekerülnek a légtérbe, elérik a föld felületét, onnan visszaverődnek, de már nem tudják elhagyni a légterét a földnek, és itt adják át az energiájukat, tehát megjelenik az az átlag hőmérséklet növekedés, amiről beszélünk. Ennek más hatása is vannak, de ezen a vonalon kell emlegetni például egy vulkánkitörést. Ott nem föltétlenül metánról vagy más típusú üvegházhatás, vagy üvegházhatású gázakról kell beszélni, hanem a szemcséknek a jelentősége. Az a rettenetes mennyiségű szemcse, ami egy vulkánkitöréssel kikerül a légtérbe, az nem csak a repülés szempontjából jelent problémát, hanem ebből a szempontból is az például pont fordítva hozza a hatását, hogy nem engedi a napsugarakat bejutni a föld felszínére, és kihűlés szindrómát okoz, de mindenképpen megjelennek a föld felületén a nagymértékű hőmérséklet különbségek. És ott, ahol természetes volt az, hogy egy átlag hőmérséklet például, most mondok egy számot, 20 fok, Celsius fok körül van, ott, ahol nagy mennyiségű szarvasmarha tenyésztés zajlik, ott ez felemelkedik 21-22 Celsius fok átlag hőmérsékletre, tehát éves átlagra kell gondolni, ami már ilyen átlagokban óriási hatásokkal jár. Mindjárt elmondom azt is, hogy ez egészen konkrétan hogy zajlik a föld felszínen. Ugyanúgy egy vulkán kitörés, és volt erre példa a közel múlt története során, most nem jut eszembe az a bonyolult nevű vulkán, ami tőlünk északabbra tört ki, és hónapokon keresztül befolyásolta egyfelől a légi közlekedést, másfelől pontosan a hőmérséklet változásokat. Ott a, mit tudom én, a mínusz 10 fok körüli átlag hőmérséklet körül egy mínusz 11-12 fok hőmérséklet átlagot eredményez, ami már összesítve egy 4 fokos különbséget jelent, ami a tengervíz mozgása során, az El Niño, így hívják azt a folyamatot, ami során a föld óceánjai tulajdonképpen, a föld óceánjának a vize állandó körforgásban vannak. És ez gyakorlatilag szállítja, ez a tömérdek vízmennyiség szállítja azt a hőmérsékletet, ha úgy tetszik, vagy azt az energiát, ami a felmelegedéshez, az északi részeknek a felmelegedéséhez vezet. És nemrég jelent meg egy információ, hogy valami 40 megatonna hóréteg, jégréteg olvadt meg Grönlandon. Vagy ma már egyértelműen kimutatható, hogy lényegesen hamarabb kezdődik meg a jégrétegeknek az olvadása az északi jeges részeken. Ha eddig június tájékán kezdődött az jégolvadás, most már május végén, június elején már intenzív a jégolvadás. Tehát megint nem kell magyarázni vagy bizonyítani, hogy létezik ez a folyamat, és ez nem a levegő által szállított hőmérséklet változások, hanem a tenger víz által szállított plusz energia miatt történik. És azon túl, hogy létezik egy tengerszint növekedés, azon túl csökken a Földön az édesvíz tartalék mennyiség, ugyanakkor, mivel a hórétegnek, ugye a hó jég színe fehér, annak van egy fényvisszaverő hatása. És ez, mivel sötét felületek alakulnak ki ott, ahol elolvadt a hó, vagy elolvadt a jégréteg, ott pont az ellenkező jelenség kerül főhatásba, vagyis felmelegszik, még tovább felmelegszik az a vidék, és újabb olvadásokhoz vezet. Ezt összehasonlítanám például a tavaszi gyümölcsfák meszelésével, törzsének a meszelésével. Nem tudom, hogy hányakban tudatosul az, hogy a tavaszi gyümölcsfa törzsének a meszelése, az nem azért van, hogy a hangya nem ásszon fel, hanem az azért van, hogy visszaverje a tavaszi napsugarakat, amelyek korábban felmelegítenék a törzsét a fának, illetve beindul a nedv szívás, illetve a teljes biológiai folyamatrendszer, és hamarabb kivirágzik, tehát elkezd élni, úgymond a gyümölcsfa, és jobban ki van téve a fagyás veszélyének. Azzal, hogy a törzsét fehérre meszelik az emberek, ez kialakult ugye az évek során, az évtizedek, századok során a mezőgazdaságban, a falusi ember életében, ezzel fékezik tulajdonképpen a fá életének a tavaszi beindulását, és ezzel megvédik a korai fagyoknak a veszélyétől. Na most ezt a jelenséget fordíthatjuk, vagy ezzel meg tudjuk érteni, hogy mi történik Grönlandon, ahol óriási, tehát több ezer hektár felületről tűnik el a jégréteg, ezáltal gyorsulva a felmelegedés. Most lehet, hogy egy kicsit elkalandoztunk, hogy konkrétan az embernek a beavatkozása. Együtt van az ember és a természet folyamatainak, vagy tevékenységének a hatását együtt kell tárgyalni. Eddig szerencsések voltunk, mert katasztrofális természeti jelenségek nem történtek. Viszont bármikor megtörténhet egy vulkánkitörés, aminek lehet olyan hatása, amit ma nem is tudunk előre látni, de visszamenőleg évezredekre ki tudunk mutatni, illetve a tudósok ki tudnak mutatni hideg időszakokat, fagyos időszakokat a föld felületén, pontosan ilyen típusú tevékenységek miatt. Ugyanakkor ma egyértelműen ki tudjuk mutatni, hogy az emberi tevékenység, legyen az a szénégetés, legyen az a kőolajtermékeknek az elégetése hőközpontokban vagy autókban, egyértelműen negatívan befolyásolják ezeket a jelenségeket.
Sándor, köszönjük az eddigi válaszokat, most rövid szünet következik, a digitális világot azonban hamarosan innen folytatjuk, addig pedig Márti dala.
Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mit nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam. Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni.
Az élet a diét, minek őre menni, kezdjetek szeretni. Én
is sötétben holdat nézni, hosszan egy távoli csillagot nézni. Ölni a bázni, semmi elmélázni. Tavasz esőben, olykor körigázni. De lesz az ember, hangosan szeszteni.
Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni,
az utolsó órában, mikor már megbántam.
Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
hogy elmúlt az élet.
Kezdjetek el élni.
Tisztelt hallgatók, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden a műsor elérhetőségeit. SMS számunk a 0740 274 165, Facebook Marosvásárhely Rádió Digitális Világ. Ma esti beszélgetőtársunk dr. Csegdi Sándor fizikus, és témánk a globális felmelegedés, az időjárás és a hőmérséklet változása. Sándor, percekkel ezelőtt az üvegház hatásról beszéltél, maradjunk egy kicsit itt ennél a témánál, ugyanis az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, tudjuk ezt, de ez az üvegház hatás egyik fő okozója.
Hát egy kicsit távolabbról közelítem meg ezt a témát, mert azzal kezdtük a műsort, hogy az ember befolyásolja vagy nem, vagy hogyha igen, akkor hogyan befolyásolja, és tudjuk, hogy igen, tehát hogyan befolyásolja a földi jelenséget. És hogy ez mennyire földi, vagy mennyire nem földi, mert azt is azért tudatosítanunk kell, hogy a természeti jelenségek tőlünk függetlenül is zajlanak. Az elmúlt héten a pápa, Ferenc pápa találkozott a gáz- és kőolaj kitermelő cégek vezetőivel. Két évenként van egy ilyen találkozó, amit a pápa kezdeményezett egy ideje, és most volt az idén ez a találkozó, ahol a téma pontosan ez a környezeti kérdés volt. Ugye most az köztudott, most már közhely, amit mondok, de hogy a pápa ugye a földi élet, illetve az égi élet közötti kapcsolat megteremtője. Tehát ő az, aki többet tud arról, hogy a teremtő hogyan vélekedik a világról, illetve ő az, akihez egészen biztos sokkal több információ, földi információ bejut arról, hogy mi is történik itt a világban, milyen jelenségeknek melyek az okai. És ha ő ilyen formán implikálódik ebbe a kérdéskörbe, akkor teljesen egyértelmű, hogy ő is az embert felelősnek tartja a történtekért, amelyek a Földön zajlanak. Ezt zárójelként, de nem zárójelként, ha úgy tetszik, gondolat indítóként akartam felvetni ezt a témát, mert miután láthattuk itt a környékünkön, ugye Székelyföldön, Marosvásárhelyen, Romániában, hogy mekkora hatással tud lenni egy ilyen személyiség, mint a pápa az emberi gondolkodásra, legalábbis számomra ez nagy hatással volt, és biztos vagyok benne, hogy akik aktívan részt vettek ebbe a találkozás folyamatba, úgy érezték mindannyian, akkor azt jelenti, hogy amit a pápa gondol, sokkal hatékonyabban átdolgozható, átvihető az emberi gondolkodás szintjére. És ez egy óriási dolog, mivel mentalitásváltásról van szó, akkor, amikor a környezeti problémákról beszélünk. Az őserdőket emlegetted, vágják, nyírják az őserdőket. Hogy ezt milyen mértékben és hogyan, erre vannak számok, én nem is erre hivatkoznék most, hisz annyira távol vannak ezek az erdők. Itt vannak a mi erdőink, Erdélyben, Romániában, és annak ellenére, hogy a Románia nagy felülete erdővel borított, illetve 90 után hanyagságból vagy tudatosan nagyon sok legelő is beerdősödött tulajdonképpen, és ezeket most nem azért mondom, mert láttam számokat, hanem azért mondom, hogy időnként van lehetőségem körberepülni Erdély felületét, és állíthatom, hogy nincs erdőhiány Erdély területén, viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor az erdő kitermelés, az erdő gazdálkodás az fejetlenül kell történjen, törvényen kívül kell történjen, stb. És örömmel láttam azt a hírt a mai médiában, hogy az erdészek napja alkalmával az erdészek felvállalták azt, hogy tudatos erdőgazdálkodást vállalnak fel, hogy emellett pedig tudatos hát csemeteültetést és új erdőknek a felnevelését vállalják fel, mert ugye az üvegház hatás, ez volt a kérdésed, tulajdonképpen az erdők hogyan befolyásolják ezt? Úgy, hogy mi megtermeljük a széndioxidot, mert azért lélegeznünk kell, tehát mi is kilélegezzük a magunk széndioxid mennyiségét, de a növényzetnek a feladata a Földön, hogy ezt a széndioxidot éjszaka folyamán egy részét legalábbis a fotoszintézis folyamat visszafordítsa és oxigént adjon nekünk, tehát felújítsa az oxigén készletet az ember számára. Ezért nagyon fontos az, hogy egyensúlyban legyen a kibocsátott széndioxid mennyiség az újratermelés lehetőségével. Ehhez ugye a tudósok kiszámolják pontosan, hogy hány köbméter zöld felületre, tulajdonképpen nem felületre, hanem tömegre van szükség ahhoz, hogy egy bizonyos mennyiségű széndioxidot át lehessen alakítani, vagy vissza lehessen alakítani oxigénnel. Ezért, mivel az őserdők kitermelésénél, vagy esőerdők, vagy ahogy nevezzük, ugye azt a közép-amerika, dél-amerikai erdős vidéket, ott van az az erdőtípus, vagy az a fatípus, amely sokkal intenzívebben, tehát nagyobb volumenben képes ezekre az átalakításokra, és ezért fáj jobban, mint esetleg más erdőkitermelés. De tény az, hogy ma már tudjuk, hogy ismétlem most egy kicsit magam, hogy mekkora felület, illetve mekkora tömeg, zöld tömegre van szükség ahhoz, hogy a folyamatosan növekvő populáció, tehát ember létszám megkapja a maga szükséges oxigén mennyiségét egyfelől, másfelől a gépek is használják ugye az oxigént, mert az égéshez oxigén kell, tehát a minden belső égési motor vagy külső égési motor tulajdonképpen az egyszerű láng is, amit cigarettagyújtáshoz használunk, vagy a cigaretta égéséhez használunk, ez mind oxigént használ, és ezt valamilyen formában kompenzálni kell. És ehhez most már kitalálnak mesterséges folyamatokat, de az egészséges az lenne, hogyha a természetes folyamatok tudnák kompenzálni ezeket a mennyiségeket. És ezért fontos az, hogyha egy olyan személyiség, mint a pápa hívja fel a figyelmet erre, talán akkor otthon könnyebben, vagy más felelősség tudattal végzünk el bizonyos folyamatokat. A vízhasználattól, a szelektív hulladékgyűjtésen keresztül, a napi közlekedésig, illetve egyéb tevékenységeink által próbáljuk óvni tulajdonképpen az oxigén mennyiséget, ami rendelkezésünkre áll, illetve minél kisebb legyen az a széndioxid kibocsátás, és ebbe most még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak széndioxidról beszélünk, ez alatt értünk minden más üvegház hatású gázt, amiből van bőven, inkluszíve a pór szemcséket, amelyeket termelünk, ahhoz, hogy ne gyorsítsuk azokat a természetes folyamatokat, amelyek így is úgy is megtörténnek. És most jut eszembe, hogy ezelőtt 2 hónappal az autónkról mostuk le azt a pirosas porszemcséket, amelyek a szaharai homok dűnékről, illetve az észak-afrikai szaharából jutott, hozzánk eljutott homok szemcséke voltak, mivel egyszerűen egy olyan légmozgás, ami ott felkapja ezeket a homok szemcséket, elhozta egész Európáig. Na most az a folyamat egy óriási üvegház hatáskeltő jelenség, mert azok a porszemek visszaverik csak az ellenkező folyamat, itt a lehűlés szempontjából jelentkeznek ezek a hatások, visszaverik a fénysugarakat, illetve bizonyos szintű lehűlést jelentenek. Ezek mind hőmérséklet különbség, ami azt jelenti, hogy valahol nagyobb a felmelegedés, valahol nagyobb a lehűlés a természetesnél. A hőmérséklet különbségek okozzák azokat a légmozgásokat, amelyeket naponta érzékelünk. Erős szél, erős légmozgás. Tehát most már a mi környezetünkben is a viharok majdnem napi renden jelentkeznek. Ezek nyilván, hogy intenzívebb légköri tevékenység lévén intenzívebb kihatásokkal vannak. Minden eső viharral érkezik, minden esőzés hirtelen nagy mennyiségű csapadékkal jelentkezik. Ennek rögtön a következménye a hirtelen a folyóknak, patakoknak a hozamnövekedése, és holnap pedig jön a hirtelen felmelegedés, a 30-32-34 fok, ami megint a hirtelen kiszáradást jelenti. Ezekhez a biológiának alkalmazkodnia kell, nem csak az embernek kell alkalmazkodnia ezekhez a felgyorsult folyamatoknak, hanem a növényzetnek is, az állatvilágnak is alkalmazkodnia kell, és ha az előző életükben, vagy az előző történelmi korszakokban volt 100 év, 1000 év alkalmazkodni egy jelenséghez, most 10-valahány évek vannak ahhoz, hogy ezekhez a gyors változásokhoz alkalmazkodni tudjunk, ehhez pedig az ember sem, illetve az egyéb élő világ sem sincs felkészülve ezekhez a gyors alkalmazkodásokhoz.
Igen, és ismerjük be, hogy ez a folyamat várhatóan folytatódik, sajnos. Kérdés, hogy az időjárás és a hőmérséklet változása konkrétan milyen mértékben az emberi tevékenység következménye, és itt talán jó lenne arról is beszélni, hogy ez a folyamat milyen volt évezredekkel ezelőtt, hiszen akkor is létezett ez a folyamat, jó, hogy úgy gondolom lassúbb volt.
Mondjak egy más példát, ugye, mert mind arról beszélünk, hogy a kipufogó gázak a repülőknek a hozzájárulása ehhez a folyamat sorozathoz, de az aszfaltutak, tehát ne felejtkezzünk meg arról, hogyha kiszámoljuk, hogy hány százaléka például Hollandiának, vagy Németországnak, vagy Franciaországnak, tehát a nyugati világnak, világ területének hány százaléka van aszfalttal lefedve, akkor bizony nagyon nagy arányokhoz jutunk. Ha a térképet nézzük, akkor az az érzésünk, persze azok nem méretarányosak annyira, de az az érzésünk, hogy Németország teljesen le van aszfaltozva, vagy Hollandia, vagy Belgium teljesen le van aszfaltozva, mindenképpen sok millió négyzetméter aszfalt létezik ma, csak Európáról beszéljünk, ne beszéljünk más területről, amely területek sokkal nagyobb hőelszívó képességgel bírnak. Tehát ezeket a napi felmelegedéseket nagyon felerősítik. Tehát ahogyha egy zöld felület, amikor a légtér 30 Celsius fokos például, akkor egy aszfalt felület elérhette az 50-60 Celsius fokot is. Ez nagyon intenzív légmozgást eredményez, aminek természetes következménye a ezen meleg levegő felemelkedése során kialakult tereknek a hidegebb levegő tömegekkel való elfoglalása. Tulajdonképpen ezek a front vonulások, ezeket természetesen a szakemberek nyomáskülönbséggel magyarázzák, és ezeknek vannak szép szakmai kifejezéseik, de a lényeg az, hogy gyors levegő, meleg levegő felemelkedés, gyors hideg függőleges mozgás, gyors vízszintes hideg levegő mozgást okoz, ami kicsapódással jár, ami, tehát egy csomó minden más olyan jelenség, amit tapasztalunk naponta. Tehát itt Marosvásárhelyen most már 2 hete erről szól az élet, hogy minden nap délutánra jön egy vihar. Igaz? Mert napközben déli órákban főleg 32-34 Celsius fokos hőmérséklet van a levegőben. És hallom, hogy Hargita megyében ma is vörös jelzés volt, Kovászna megyében két nappal ezelőtt, Hargita Kovászna megyében már két hete zajlik ez a folyamat, a nyugati megyékben ugyanúgy, tehát gyakorlatilag mára a 42 megyéből 40 megyébe vörös riasztás volt, amit az emberek nem nagyon tudnak, hogy ez mit jelent, de a lényeg az, hogy olyan hőmérsékletváltozások, olyan intenzív légköri mozgások, jelenségeknek a sorozatát jelenti, amit mindenki megtapasztal a maga módján. Ezt csak az emberi tevékenységek bizonyos szintű moderálásával lehet megoldani. Ma azt hiszük, hogy a közlekedést az elektromos járművek megjelenése meg fogja oldani. A hulladék gazdálkodás szintjén olyan intézkedések vannak, hogy az újratermelése, az anyagoknak kisebb energia felhasználást jelent majd, illetve maga a víznek a gazdálkodása egy másik olyan jelenség, amire hát Áder János számtalanszor felhívja a figyelmet erre, úgy látom, hogy ő erre intenzívebben odafigyel, mint sokan mások, hogy a víz problémája Magyarországon már egy komoly kérdés. Itt ma mi még bőségesen hozzájutunk az ivóvízhez, akár a folyókból, akár a forrásokból, de Magyarországon ma már mélykutaknak a fúrásával oldják meg egy részét az ivóvíz, tehát az édesvíz mennyiségeinek a biztosításához. Ezt magunk is tudatosítsuk magunkba, hogy akkor, amikor öntözésre használunk olyan vizet, ami ivásra használatos, ami ivóvíz, ahelyett, hogy használhatnánk az esővizet egy egyszerű tárolás segítségével, mert bőségesen van esővíz, stb. Tehát most a legbanálisabbakat mondtam, de nyilván, hogy ennél sokkal komplexebb a kérdéskör.
Arra nem válaszoltál, Sándor, hogy ez a folyamat milyen volt akkor, amikor nem léteztek repülők, autók, nem volt ilyen széndioxid kibocsátás. Miről tudunk így beszélni? Mi volt akkor ennek a folyamatnak, melyek voltak az okozói?
Hát természeti jelenségek voltak az okozói nyilván. Most, hogy mennyire volt extrém időjárás 1000 évvel ezelőtt, ugye ezt a hórétegek tanulmányozásából, meg mindenféle ilyen őskori között tanulmányozásokból lehet lekövetkeztetni. De tény az, hogy nem az emberi tevékenység volt bárminek is az oka, akkor, amikor, mit tudom én, 100 000 ember élt a Földön. De most, amikor 8 milliárd, akkor teljesen másképp tevődik fel a kérdés, másak az energia igények, másak az étkezési igények, másak az ivóvíz igények, stb. Tehát a földkerekség egyáltalán nincs egy könnyű jövő előtt, és ezért is kell odafigyelni azokra, akik úgymond a vészharangot kongatják, mert nem nehéz lekövetkeztetni azt, hogy ebben a ritmusban 100 év múlva a Föld kiszárad. Most van, aki örvend annak, hogy az éghajlatváltozás, mit tudom én, hórétegek olvadását jelenti, ezt most idézőjelben mondtam, hogy örvendünk, mert azt már tudjuk, hogy az oroszok elkezdtek az északi területeiken, és sőt, ami nem feltétlenül az ő területük, de elkezdtek katonai bázisokat telepíteni. Ez is egy fontos tényező, ez is egy fontos társadalmi következménye ennek a jelenségnek, mert a fegyverkezés az mindig egy problémát jelentett az emberiségnek. És lehet, hogy ma nem vagyunk túl figyelmesek ebben az irányban, de ez is egy hír, hogy 200-valahány katonai álláspontot fejlesztett ki, vagy telepített az orosz hadsereg, azokon a területeken, ahol már olvad a jég, ahol már olvad a hó, vagy ahol már elolvadt a hó. És ezek olyan katonai konfliktusokat, politikai konfliktusokat generálnak, ami szintén a társadalom tömegein fog gyakorlatilag ütni, és oda fog visszaverődni.
Milyen eszközökkel, milyen technikai eszközökkel követhető és mérhető a globális felmelegedés alakulása és folyamata?
Hú, hát a saját bőrünk, ha úgy tetszik, hogy hogyan mérjük ezt, szubjektív módon különbözőképpen érzékeljük ezeket a meleg magas hőmérsékleteket, mindannyian megszenvedjük. De ugyanakkor megszenvedjük az árvizeket, megszenvedjük a viharokat, stb. Ez egy nagyon fontos mérőeszköz, mert végül is erről beszélünk, hogy az ember komfortja hogyan van befolyásolva a természeti jelenségek által. Ne felejtsük el, hogy ha télen az energiafogyasztás nagy azért, mert fűteni kell, ma már nyáron nagyobb az átlag energiafogyasztás a hűtés miatt, mert hát kitalálták ugye a légkondit, és a nyáron a nyári melegek, extrém melegek legyőzése érdekében több energiát fogyaszt az emberiség a hűtésre, mint télen a fűtésre. Ez is egy olyan kérdéskör, amit elemezni kell, és nem véletlenül a lakófelületek esetében a passzív házakról beszélnek, a passzív lakóterekről, illetve munkaterekről beszélnek, hogy természetes úton oldjuk meg annak a hőmérsékletnek az előállítását, amin még a komfortérzetünk megvan. Ne kelljen plusz energiákat használni, mert minden ilyen energia plusz üvegházhatás típusú jelenségekkel jár.
A digitális világ utolsó percében próbáljuk meg összefoglalni azt is, hogy milyen hatással van a globális felmelegedés, az időjárás változás az emberi egészségre és a szervezetünkre, szervezetre.
Igen, hát az, hogy az időjárás, azt látjuk ezeket az extrém megnyilvánulásokat, és tényleg az elmúlt 2-3 hét egyértelműen kimutat ilyen folyamatokat. Persze erre van, aki legyint, ilyen Trump-féle emberek azt mondják, hogy hát ez csak egy pillanatnyi jelenség, de amikor már évtizedeken keresztül érzed ezeknek a folyamatoknak a megnyilvánulását, akkor azért tudjuk, hogy ez nem a természetnek csak egy szeszélye. Másfelől pedig az ember egészségi szempontjából, hát nem mondjam csak a pszichikai felét, hogy hogyan befolyásol ez a gyors frontváltozások. Ugye a frontérzékenység az egy kimutatott emberi megnyilvánulás, tehát nagyon sokan érzékenyek ezekre a hirtelen nyomásváltozásokra, hirtelen hőmérsékletváltozásokra, másfelől pedig pszichés vonalon is vannak kihatásai, de megjelennek új típusú betegségek, azáltal, hogy változzanak a terek, az élésterek, akár a növényi, akár az állatvilágra gondolunk, megjelennek új állatfajok, új növényfajok olyan területeken, ahol korábban ezek nem voltak jelen, de ezekkel együtt megjelennek új betegségek is, amire az emberiségnek fel kell készülni. Olyan betegség, ami teszem fel Afrikában már egy elfogadott jelenség, illetve már egy kezelt folyamat, Európában még nem, de egyfelől a migráció által, másfelől a természeti folyamatoknak a megváltozása által megjelennek új dolgok is. Ezekre is fel kell készülnie az egészségügynek, mind az embereknek.
Sándor, választ szerettünk volna ma még azokra a kérdésekre is kapni. Mondom a kérdéseket, hogy miként mérsékeljük, vagy mérsékelhetjük az éghajlat további változásait, és hogy jó lett volna szólni maga a globális felmelegedés kutatási formáiról is, és persze azt is tudni szerettük volna, hogy a globális felmelegedésnek konkrétan milyen okai vannak. Én biztos vagyok abban, hogy a közeljövőben még folytatni fogjuk ezt a beszélgetést.
Hát én nyitott vagyok természetesen, és szerintem nem lehet eleget beszélni erről. Én azt remélem, hogy minden ilyen beszélgetésnek azért néhány hallgató fülében, néhány hallgató agyában olyan pozitív átalakulást jelent, ami segít abban, hogy csökkenjen az üvegházhatás, illetve lassuljon az éghajlatváltozás folyamata.
Sándor, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai Digitális Világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ma esti beszélgetőtársunk dr. Csegli Sándor fizikus és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, engem legközelebb a pénteki és a szombat déli kőbezárt múltumban hallhatnak a tartalmából röviden. A kerektető és a kuttető lábánál az erdős hegyektől körülzárt Kormos völgyének legfelsőbb faluja a Kovászna megyei erdőfüle. Székelyudvarhelytől 50 kilométerre délkeletre fekszik a Kormos patak mentén. Magyar nevének előtagját erdővidékről kapta, ahol fekszik. A hagyomány szerint nevét onnan kapja, hogy a Kormos patak földje mintegy fülként ékelődik be. Témánk kopjafák hazája. Házigazdánk pedig Nagy Zoltán erdőfüle református lelkipásztora. Szombaton tehát erdővidékről, egészen pontosan erdőfüléről fogom köszönteni a hallgatókat a kőbezárt múltunkban a déli harangszó után. Tisztelt hallgatók, további szép estét kívánunk az elmúlt órában. Dr. Csegzi Sándort és a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.